Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 105. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük meg Isten tiszteletünket. A 105. Zsoltárunk így kezdődik: adjatok hálát az Istennek. El helyünket, és a megkezdett hálaadó Zsoltárt énekeljük a második és harmadik verseivel, tehát a 105. Zsoltárunk második és harmadik versét énekeljük, a második vers így kezdődik: néki vígan énekeljetek. Vígan énekeljetek, sok csoda dolgát dicsérjétek, magasztaljátok szent nevét, kék szívből félétek őtek, azoknak szívek, kik az Úrról emlékeznek. Keressétek a kegyes Urat, és az ő színét és hatalmát. Meggondoljátok dolgait, ne felejtsétek csodáit, ítéletét hirdessétek, melyek ő szájából gyertek, fohászkodjunk testvéreim eképpen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását. A Heidelbergi KT soron következő tanítása a sákramentumokról szól, a 25. úrnapjától kezdődően. Általánosságban mindezeket a kérdéseket és feleleteket tesszük föl. Mivel tehát egyedül a hit tesz Krisztusnak és minden ő jó téteményének részesévé, honnan származik ez a hit? A Szentlélektől, aki azt az evangélium hirdetése által szívünkben felgerjeszti, és a sákramentumokkal való élés által megerősíti. Mik a sákramentumok? Látható szent jegyek és pecsétek, amelyeket Isten avégre rendelt, hogy a velük való élés által az evangélium ígéretét még jobban megértesse és megpecsételje, hogy tudnélik Krisztusnak a keresztfán való egyetlen egy áldozatáért ő nékünk kegyelemből bűnbocsánatot és örök életet ajándékoz. Arra valók tehát az ige és a sákramentumok, hogy hitünket Krisztusnak a keresztfán történt áldozatára, mint üdvösségünknek egyedüli alapjára irányítsák? Igen, mert a Szentlélek az evangéliumban azt tanítja, a sákramentumok által pedig azt erősíti meg, hogy a mi teljes üdvösségünk Krisztusnak a keresztfán érettünk történt egyetlen egy áldozatában van. Hány sákramentumot szerzett Krisztus az új szövetségben? Kettőt, úgy, mint a Szent Keresztséget és az ő Szent Vacsoráját. Hitvallásunk tanítása után Isten igéje szól közöttünk. Isten igéjét Dániel próféta könyvéből olvasom, annak is a 6. fejezetéből, az első verstől kezdődően, ahol ezeket találjuk megírva. A méd Dárius pedig elfoglalta az országot 62 esztendős korában. Dárius úgy látta jónak, hogy országa vezetésére 120 kormányzót nevezzen ki, az egész országban voltak ilyenek. Ezek fölé pedig 3 főkormányzót rendelt, közülük az egyik Dániel volt. A kormányzók nekik adtak számot, hogy a királyt semmi kár ne érje. Ez a Dániel kiemelkedett a főkormányzók és kormányzók közül, mivel rendkívüli lélek volt benne. Ezért a király őt akarta az egész ország élére állítani. A főkormányzók és a kormányzók igyekeztek ürügyet találni Dániel bevádolására az ország ügyeinek az intézésében, de semmiféle ürügyet vagy hibát nem tudtak találni, mert megbízható volt. Sem hanyagságot, sem hibát nem lehetett találni nála. Akkor ezek az emberek azt mondták, nem találunk semmiféle ürügyet, hogy bevádolhassuk ezt a Dánielt, ha csak Istenének a törvényével kapcsolatban nem találunk benne valamit. Akkor ezek a főkormányzók és kormányzók a királyhoz siettek, és ezt mondták neki, Dárius király örökké élj! Azt tanácsolják az ország főkormányzói és az elöljárók, a kormányzók, az udvari emberek és a helytartók, hogy hozzon a király végzést és adjon ki szigorú rendeletet. Aki 30 napon belül bármiért könyörög, akár Istenhez, akár emberhez rajtad kívül, ó király, azt dobják az oroszlánok vermébe. Most azért add ki, ó király, ezt a rendeletet, és írd alá ezt az iratot, hogy a médek és a perzsák megmásíthatatlan törvénye szerint visszavonhatatlan legyen. Ennek megfelelően Dárius király aláírta a rendeletet tartalmazó iratot. Amikor Dániel megtudta, hogy alá van írva ez az irat, hazament. Emeleti szobájának ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé, és ő napjában 3-szor térden állva imádkozott és magasztalta Istenét, ahogyan azelőtt is szokta. Azok az emberek pedig oda siettek, és ott találták Dánielt, amint Istenéhez könyörgött és esedezett. Akkor a király elé járultak, és ezt mondták a királyi rendeletre hivatkozva. Ó király, nem írtad-e alá azt a rendeletet, hogy 30 napon belül bármiért könyörög, akár Istenhez, akár emberhez rajtad kívül, azt dobják az oroszlánok vermébe? A király így válaszolt. De igen, így van a médek és perzsák visszavonhatatlan törvénye szerint. Ekkor ők azt mondták a királynak. A zsidó foglyok közül való Dániel semmibe sem vesz téged, ó király, sem azt a rendeletet, amelyet aláírtál, hanem napjában 3-szor könyörög Istenéhez. Amikor a király ezt meghallotta, nagyon elszomorodott, és azon töprengett, hogyan segíthetne Dánielen. Napnyugtáig azon igyekezett, hogy megmentse őt. De azok az emberek újra a királyhoz siettek, és ezt mondták neki, tudnod kell, ó király, hogy a médek és a perzsák törvénye szerint nem szabad megmásítani semmiféle rendeletet vagy végzést, amelyet a király elrendelt. Ekkor a király parancsára előhozták Dánielt, és az oroszlánok vermébe dobták. De a király ezt mondta Dánielnek: a te Istened, akit álhatatosan tisztelsz, szabadítson meg téged. Oda vittek egy követ, és a verem szájára tették, a király pedig lepecsételte gyűrűjével, valamint a főrangú embereinek a gyűrűjével, hogy Dániel sorsán ne lehessen változtatni. Azután a király a palotájába ment, és böjtölve töltötte az éjszakát. Nőt sem engedett be magához, és kerülte őt az álom. Hajnalhasadáskor mindjárt fölkelt a király, és sietve odament az oroszlánok verméhez. Amikor odaért a veremhez, szomorú hangon kiáltott Dánielnek. Így szólt Dánielhez a király: Dániel, aki az élő Isten szolgája vagy, a te Istened, akit álhatatosan tisztelsz, meg tudod-e menteni az oroszlánoktól? Dániel így felelt a királynak: király, örökké élj! Az én Istenem elküldte angyalát és bezárta az oroszlánok száját, úgyhogy nem bántottak engem, mert ő ártatlannak talált engem, és téged sem bántottalak meg, ó király, semmivel. Akkor a király nagyon megörült, és kihúzotta Dánielt a veremből. Ki is húzták Dánielt a veremből, és semmi sérülés nem volt rajta látható, mert hitt Istenében. Ezután a király odavitette azokat az embereket, akik bevádolták Dánielt, és bedobták őket fiaikkal és feleségeikkel együtt az oroszlánok vermébe. Még a verem fenekére sem értek, már is megragadták őket az oroszlánok, és összezúzták minden csontjukat. Kedves testvérek, Isten szent lelke által legyen jelen közöttünk ebben az órában, tanítson bennünket és vezessen az ő igaz és tiszta ösvényein. Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk ezért. Dicsőítünk és magasztalunk téged, szerető Istenünk, ígédért és mindazért, amit ígéd és szent lelked által elvégzel ebben a világban, elvégzel bennünk és elvégzel a mi gyülekezetünkben. Köszönjük te neked azt, hogy megállhatunk most a te színed előtt, és magasztalhatunk téged szívünknek örömével, hiszen mindig jó te hozzád jönni és a te jelen létedbe lenni. Köszönjük neked azt a közösséget is, amely szeret téged, amely keresi és kutatja a te útjaidat. Köszönjük neked egymást. Köszönjük neked lelki testvéreinket, és köszönünk minden testi hozzátartozónkat is. Akár a te utadon járnak ők, akár nem. Köszönjük, hogy jelenlétedben, erődben és hatalmadban bizakodhatunk, és így lehetünk jó reménységben ő felőlük. Köszönjük, hogy megtartottál bennünket, és sok-sok örömet adtál az elmúlt héten is. Köszönjük neked találkozásainkat, köszönjük te neked azt, hogy meggyógyítottál, hogy fölemeltél a betegségből, köszönjük neked azt, hogy reménységet adtál. És dicsőítünk téged mindazokért a nehézségekért is, amelyekbe beleengedted a mi életünket, hogy megpróbáljál bennünket, hogy kiderüljön, mi lakozik a mi szívünkbe. Köszönjük, hogy ez is a te szeretetednek jele, és köszönjük, hogy annak az ideje, amikor a te kegyelmed kiteljesedhet rajtunk, amikor a te kegyelmedet különösképpen is fölismerhetjük. Adjad, Urunk, hogy így tudjunk most megállni a te színed előtt, hálaadással vagy könyörgéssel, alázattal elcsendesedve, várva és kérve azt, hogy szólíts meg bennünket, és taníts bennünket a te utaidra, amely igaz út, noha keskeny, mégis az életre vezet. Kérünk, Urunk, hogy így légy közöttünk, áldj és szentelj meg bennünket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és ezen a mai vasárnapon, amely egy kicsit az iskolai év végét hozza már hozzánk közel, a gyermekeink szolgálnak közöttünk énekkel és verssel, most hallgassuk meg az ő szolgálatukat.
Orsa Lajos, mennyben lakó én Istenem, mennyben lakó én Istenem, vedd füledbe dicséretem, téged dicsér egész világ, néked köszön a kis virág. Erős vihar, kis gyenge szél, tenger, patak rólad beszél. Az ég s a föld telve veled, legyen áldott a te neved. Mennyben lakó én Istenem, könyörgök, légy mindig velem. Ha kél a fény napkeleten, a te szemed rajtam legyen, s ha leszáll nap nyugaton, te légy atyám az oltalom. Terjeszt ki rám áldó kezed, legyen áldott a te neved.
Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni, boldogattal elé állni. Itt van a középen, minden csendre térve, ő előtte hújjon térdre. Az, aki hirdeti, s hallja itt az ígét, adja néki szívét.
Áprili Lajos, imádkozom, legyek vidám. Én Istenem, legyek vidám, hogy házamat vidítani tudjam. Mosolyogjak, ha bántanak, és senkire se haragudjam. Arcomat ne lássa senki sem, bánkódni gondon és hiányon. Legyen szelíd vasárnapom, ha mosolyog a kisleányom. Én Istenem, legyek vidám, ha minden gondot tűzre vessek. Nyújtsam ki kénytelen kezem, szegényen is nagyon szeressek.
Tudom, sokat bűvölt a gyász, a hollós téli bút daloltam. A bátrakkal hadd mondom el, panaszkodtam, mert balga voltam. Én Istenem, legyek vidám, újjongjon újra puszta lelkem, mint rég, mikor falun felett az első forrás vízeleltem. Ködökbe csillangó sugár, víg fecske szó bolond viharban, tudatlan gyermek hang legyek a jajgató világzavarban.
Tóth Endre, valaki véd. Valaki véd mindig engem, mióta csak megszülettem. Köröttem jár láthatatlan, újra más és más alakban. Vigyázott rám ezer bajban, pedig néha majd meghaltam. Ha üldöztek, jól elrejtett, s jelezte a csapdát vermet. Mikor álltam bírák előtt, ő adott szavamnak erőt. Ha nehéz volt munkám dolgom, ő segített ezer módon, s nem engedte semmiképpen, hogy gyalázat szégyen érjem. Valaki véd, szeret engem, pedig talán nem érdemlem.
Jöjj, mondjunk hálaszót, ő szájjal és ő szívvel, mert rajtunk itt az Úr nagy csoda dolgot mivel. Már anya örben is volt mindig gondja ránk, a sok jót melyel áll, ki se mondhatja szánk.
Köszönjük a gyermekek szolgálatát, és kívánjuk, imádkozzuk a mi Urunknak, Istenünknek védelmét, ahogy a versben is hallottuk, valaki véd, nem csak a tanévben, hanem nyáron is védjen és oltalmazzon ő benneteket, és segítsen, ha minél többször ide az ő házába szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Az egyháznál, a gyülekezetben nincs nyári szünet, iskolában nem járunk hétközben, de Isten nem megy szabadságra, és vasárnapról vasárnapra lehet itt ő vele találkozni. És egyúttal nagyon szépen köszönjük a gyülekezetünk valamennyi hitoktatójának is azt a szeretetet, amellyel gyermekeink között fáradoznak az ő lelki épülésükre, hitünk szerint erősítve ezzel mindazt, amit gyermekeink odahaza a családi otthonokban kapnak és nyernek. Isten őrizzen és áldjon meg benneteket is, és mindannyiunkat. Most közösen is énekeljünk az ige hirdetés hallgatására készülve a 172. dicséretünket. A 172. dicséretünk így kezdődik, szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Kedves testvérek, Isten igéjét Dániel proféta könyvének 6. fejezetéből olvasom, a már olvasott szakasz folytatásából, Dániel proféta könyvének 6. fejezetéből a 26. verstől kezdődő szakaszt, ahol ezeket találjuk megírva. Akkor Dáriusz király ezt írta a birodalmában lakó különböző nyelvű népeknek és nemzeteknek. Békességetek növekedjék! Elrendelem, hogy birodalmam minden tartományában rettegve féljék Dániel istenét. Ő az élő Isten, aki megmarad mind örökké. Az ő királysága megdönthetetlen, uralkodása végtelen. Ő megment, megszabadít, jeleket és csodákat tesz égen és földön. Ő mentette meg Dánielt is, az oroszlánok karmából. Ennek a Dánielnek azután jó dolga volt Dáriusz uralkodása alatt, és a Perzsa Círusz uralkodása alatt. Kedves testvérek, amikor elolvassuk Dániel proféta könyvéből ezt a 6. fejezetet, és ebből is különösképpen ezt az utolsó néhány verset, akkor talán nincs olyan közöttünk, aki ne gondolna arra, hogy milyen nagyszerű, sőt egyedülálló dolog az, ami Dáriusz király uralkodása alatt végbe ment, hogy tudnélik egy pogány uralkodó egyszer csak kiad egy olyan rendeletet birodalmának minden tartománya részére, hogy féljék Dániel istenét. Hajoljanak meg ő előtte, mert ez az Isten nem akárki, hanem uraknak ura, aki megmarad mindörökké, és megdönthetetlen az ő uralkodása. Olyan meseszerűen hangzik ez a dolog, hogy szinte még az istenfélő ember is kísértésbe esik, hogy volt-e lehetséges egyáltalán ilyen. Különösképpen is meseszerűen hat ez korunk embere számára, aki a demokráciában látja azt a rendszert, amely üdvösséges az emberek számára, de amely rendszer mégsem ad ki soha sehol a világon ilyesféle rendeleteket és rendelkezéseket. Vajon megtörténhet-e az, hogy valaki, aki egy népet vezet, aki felelősséggel van mindazokért, akik alája rendeltettek, egyszerre mégiscsak fölismeri Istenben azt az urat, azt a személyt, aki még nála is hatalmasabb, és rendelkezést ad ki arra nézve, hogy őt kell követni, és őt kell imádni. Talán emberileg is úgy hat ez, mintha a gyengeség jele volna, valaki másnak adni a dicsőséget, és valaki másról azt mondani, nagyobb nálam. Egy ország vezetőjétől különösképpen is elvárja az ember, hogy olyan személy legyen, aki tisztában van önmagával, aki nem tartja magát alkalmatlannak arra, amit elvállalt, amire megválasztatott. Attól azt várja az ember, hogy első legyen az elsők között élete minden területén. És talán kicsit furcsán is hat, ha egy ilyen ember azt mondja, van, aki nálam is hatalmasabb, van, aki nálam is tisztább, okosabb, van, aki az ő uralkodásában sokkal erősebb, mint én. Különös dolog ez, amire Dárius király eljut, és hogyha kíváncsiak vagyunk arra, hogy hogyan jut egy istentelen uralkodó ilyen rendeletre és belátásra, akkor újra találkozunk Dániellel, és nyilvánvalóan az ő társaival is, akiken keresztül Istennek ez a nagysága és egyedül valósága még a pogány uralkodó előtt is felragyogott. Dániel a babiloni birodalomba került társaival együtt, de a történelem és a rendszerek mozgásban voltak abban az időben is. Rendszerváltás következett be, hiszen a babiloni uralkodót legyőzte a méd perzsa uralkodó Dárius, és új módon kezdte szervezni az ő birodalmát, amelynek része lett a babiloni birodalom is. Úgy olvassuk, 120 kormányzót rendelt Dárius az országa fölé, és ez 120 kormányzó fölé még 3 kormányzót, akik közül egy személy arra hivatott, hogy talán Dáriust képviselje. Dárius hivatali helyettese legyen, a kormányzók elnöke. Úgy olvassuk, Dániel lett az a személy, akit Dárius arra szemelt ki, hogy a 3 főkormányzó közül is ő legyen az, aki majd a többiek fölött diszponál, és az ő birodalmát így vezeti. Nagyon érdekes ez, hogy hogyan kerül itt Dániel már megint képbe. Már a babiloni birodalom idején is furcsa volt nekünk az, hogy egy a zsidó foglyok közül egyszerre csak olyan előtérbe kerül, és ott találjuk őt az ország vezetésében. Egy idegent, akinek ott talán nem volna helye. És most, mikor a rendszerváltás megtörténik, egy másik uralkodó, egy másik birodalom veszi kezdetét, akkor megint azt látjuk, hogy Dániel megint ott van az élbolyban, az elsők között. Beszéltünk arról, hogy Dániel hogyan és milyen módon került társaival ebbe a kiemelkedő pozícióban, és most is erősítjük, hogy Dániel ott léte nem másnak köszönhető, mint Istenhez való ragaszkodásának. Dániel tudta azt, hogy a rendszerek változhatnak, Isten mégis ugyanaz marad. Isten követése sohasem volt, testvérek, rendszer és korfüggő, mert Isten ugyanaz marad. Ezért Dániel életében minden, ami az Istenhez való ragaszkodásából következett, minden megállt. Megállt a babiloni rendszer idején is, és megállt a perzsa méd birodalom idején is. Különleges ember volt, ezt ismerte föl Dárius, mondhatnánk úgy, profán módon elvei voltak Dánielnek, amelyekhez következetesen ragaszkodott, és ezeket az elveket a király, Dárius nagyon hamar fölismerte. Fölismerte azt, amire majd rájöttek később Dániel ellenfele is, hogy Dánielnek a szíve tiszta. Ez egy megbízható ember. Azt olvassuk, hogy hiába kerestek ellene kifogásokat a munkájában, életvitelében, nem találtak semmit. Az 5. versben így olvastuk, hogy Dániel megbízható volt. Megbízható volt. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy Dániel a rendszerek váltakozása közben, miközben Istenhez ragaszkodva élte az életét, megbízható ember maradt. Aki hisz, testvérek, az mindig formálódik. Formálódik abban, ami körülötte és vele történik. Nem deformálódik, aki hisz, hanem sokkalta inkább reformálódik, ha szabad a szavakkal játszanom. Sajnos a kereszténység formálódása ebben az új világban inkább deformáció. Eltérés attól, amit Jézus Krisztus nekünk hátra hagyott. Folyamatos szakítás azzal a renddel, amelyet nekünk Isten az ő igéjében kijelentett. És hogyha ettől a normától eltérünk, akkor bizony azt kell mondani, hogy a formához képest deformálódunk. Dániel életében nincs deformálódás. Pedig lehetne, hiszen az a pozíció, amelyben ő ott él, Babilonban, később meg a Méd-Perzsa birodalom idején, jócskán adna lehetőséget arra Dánielnek, hogy deformálódjon. Mégis azt látjuk, alkalomról alkalomra, szembesülve az ő történeteivel, hogy Dániel egyre inkább reformálódik. Mit is jelent a reformálódás ebben a történelmi korszakban? Azt jelenti, testvérek, hogy egyre jobban hordozza Dániel Isten képét. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy Isten az embert a maga képére és hasonlatosságára teremtette. Hogy az ember megjelenítse, hordozza ebben a világban az Isten képét. A bűnesetben az ember Istenről való bizonyságtétele. Az ember Isten képűsége sérült és romlott. Dániel elkötelezi magát Istennek, és ezzel tulajdonképpen egy olyan folyamat zajlik az ő életében, hogy a hit által egyre inkább és egyre érthetőbben, láthatóbban hordozza ott az Isten képét. És ez teljesen egyértelmű és világos abból a rendelkezésből, amely már megszületett a babiloni uralkodótól is, de most megszületik a Méd-Perzsa uralkodótól is, akik nem Dánielt kezdik isteníteni, hanem azt az Istent kezdik tisztelni és isteníteni, aki Dániel istene. Dániel folyamatosan reformálódik. Jellemében, viselkedésében, beszédében, munkahelyi magatartásában egyre jobban és egyre tisztábban jelenik meg az, hogy kicsoda az Isten. Kicsoda az Isten, akiben én hiszek, és akihez én ragaszkodok. Kedves testvéreim, Isten célja az, hogy az ember szüntelenül reformálódjon. Nem véletlen a reformációnak ez az öröksége, ez a hagyatéka, amely szerint szüntelenül reformálódnunk kell. Isten képére és tetszésére kell, hogy alakuljon, formálódjon a mi egész életünk, életvitelünk, életgyakorlatunk. Nem lehet azt mondani, hogy egy vagy más rendszerben nem lehet Isten tetszésére élni. Nem lehet azt mondani, hogy Isten képét egy vagy más rendszerben nem lehet megjeleníteni. Hiszen ne felejtsük el, Dániel fogolyként került oda, egy pogány birodalom élére, és ott lett az élő és igaz Istennek tükörképe. Testvérek, mit hordozunk mi ebben a világban, amely most olyan, amilyen? Rendszerek jönnek és mennek. Tudom, hogy nem vagyunk még a rendszerváltásoknak a végén. Nem csak Magyarországon, hanem az emberiség sem ért el arra a rendszerre, amelybe azt mondhatná, megmaradunk, és ez így lesz jó. Fog még formálódni a történelem, már formálódik a történelem, csak mi, akik benne vagyunk ebben a forgatagban, talán nem vesszük észre, milyen szomorú, hogy sokszor a keresztjének, az Istent követő emberek is csak formálódnak, deformálódnak, hozzáalakulnak a korhoz, a kor szokásaihoz, és ezzel együtt el is tűnnek a színes forgatagban. Nem véletlen, hogy a kereszténységnek ma már nincs olyan átütő ereje, ma már nem jelent semmit az, ha valaki azt mondja, hogy én keresztjén vagyok, maximum egy naést érdemel, én meg nem vagyok az, mondják mások. Nem véletlen az, hogy az emberek ma már nem bíznak annyira, sem az egyházban, sem a hívőkben. Mi ennek az oka? Isten változott? Nem, Isten soha nem változik. Mi vagyunk az okai, akik nem reformálódunk az Isten képére, hanem sokkal, inkább sokszor deformálódunk. Dániel életében egy más folyamatot látunk, bárki legyen az uralkodó, bármilyen rendszer legyen körülöttünk, Dániel eldönti, én ragaszkodok Istenhez. Testvérek, a személyes hitünknek és meggyőződésünknek jellem formáló hatása van. És ezt minden korban föl lehet és föl is kell ismerni, hogy jellemet, az emberi jellemet az Isten képes formálni. Ezért nagyon fontos a hitoktatás, ezért nagyon fontos az, hogy mi Istennel élő kapcsolatban legyünk, mert így formálódik a mi jellemünk. Olyan jellemmé, amely vonzó, amely egyértelmű, amely talán elüt mások jellemétől, de mégis igaz és tiszta jellem marad. Hiába próbálunk embereket, gyermekeket, generációkat megváltoztatni Isten igéje nélkül, ez nem fog működni. Isten igéjére minden társadalomban, Isten személyére, szent lelkére végtelen nagy szükség van. Éppen ezért adjunk hálát Istennek azért, amikor talán ebben az új korszakban Isten személye, az Istennek való hálaadásnak a hangja megjelenik a magyar társadalom élén, a magyar politikában is. Nagy dolog az, ha egy kormányfő, egy államfő imádkozva tud indulni egy napra, és nagy dolog az, hogyha nem szégyelli Isten nevét és dicsőségét magasztalni egy ország előtt. Kedves testvérek, hiszem, hogy ennek jellemformáló hatása van, nem csak az ő életére nézve, hanem mindazoknak az életére nézve, akik ebben az országban élünk. És adja Isten, hogy tudjunk mi magunk is ebben bízni, hogy amennyiben ragaszkodunk Istenhez, úgy megváltozhat, reformálódhat a világ körülöttünk. Nem erővel és nem hatalommal, azt mondja Isten ígéje, hanem az én szent lelkem által. Így viszi véghez Isten az övéinek formáltatását. Így akarja véghez vinni a mi formáltatásunkat is, és ma különösképpen is arra hív és buzdít bennünket, hogy ne veszítsük el bizalmunkat az ő személyével kapcsolatosan, hanem értsük és lássuk mindazt, amin Dániel keresztül ment, és álljunk meg mi magunk is az Istenhez való ragaszkodásunkban erősen, ő maga lesz nekünk segítségünkre. Olyan érdekes, hogy miközben Dániel egy igaz és becsületes ember, mindjárt támadás éri őt. Azt gondolhatnánk, hogy ennek a támadásnak az az oka, hogy ő zsidó. De úgy gondolom, testvérek, hogy már abban a világban is sokkalta inkább piszkálta Dániel ellenfeleinek a csőrét az, hogy Dániel becsületes és megbízható. Nem elsőrenden a származásával volt baj, hanem azzal volt a baj, hogy hiába próbáltak ürügyet találni ellene, nem tudtak ürügyet találni, amivel megfoghatnák. Nem lehetett lefizetni, nem lehetett csalásra rávenni, nem lehetett hazugságra bírni, mert Dániel ragaszkodott ahhoz a rendhez, amely az Isten rendje. Mit lehet tenni egy ilyen ember ellen? Semmi mást, mint amit itt az ő ellenfelei is fölismernek. Hát meg kell őt fogni a hitében. Ha ennyire ragaszkodik a hitéhez, hát akkor fogjuk meg ott. Ha ragaszkodik az Istenhez, akkor támadjuk őt meg életének ebben a gyakorlatában. Elmennek ezek a főkormányzók Dáriushoz, és appellálnak Dárius hiúságára. Mert az ember végtelenül hiú teremtmény, és minél nagyobb hatalom van az ember szívéhez közel és az kezéhez közel, az ember hiúsága annál nagyobbá válik. Dárius szívét is megmelengeti az a gondolat, hogy 30 napig a birodalmában ne lehessen máshoz könyörögni, csak ő hozzá. Persze, teljes az ő hatalma így is, de mennyivel jobban fest az, hogyha az emberek senkitől semmit nem kérhetnek 30 napig, csak egyedül őtőle. Én vagyok a király, enyém minden hatalom. Persze, hogy odaadja rá a királyi pecsétet, és persze, hogy beleegyezik Dárius meggondolatlanul abba, hogy ez 30 napig így legyen. Mit sem sejtő arról, hogy milyen ármánykodás folyik a háttérbe. És talán fölmerül bennünk az a kérdés, hogy na jó, de egy ilyen világban is kell az Istenhez ragaszkodni? Egy ilyen világban is lehet még az Istenhez ragaszkodni? Ahol komoly szankciót helyeznek kilátásba, hogyha valaki valamit a királyon kívül bárkitől kér, Istentől vagy embertől, az az oroszlánok vermébe vettessék? Lehet még itt is ragaszkodni az Istenhez? Kell még itt is ragaszkodni az Istenhez? Testvérek, Dániel könyvének egy nagyon szimpatikus része számomra az a néhány vers, amit itt olvasunk. Amikor azt olvassuk, hogy Dániel, amikor meghallja ezt a rendelkezést, és azt hallja, hogy a király bélyegezte, aláírta ezt a rendelkezést, akkor hazamegy, és mintha semmi nem történt volna. Kinyitja a szobájának az ablakait, letérdel, és imádkozik. Mert ő ezt így szokta. Mert az ő életében Isten egy pótolhatatlan személy, egy fölülírhatatlan személy. Testvéreim, kiderül az, hogy Dániel életében a legerősebb kötelék az Istenhez való ragaszkodás. Ez a legerősebb kötelék. Annyira erős ez a kötelék, hogy Dániel a saját életéhez sem ragaszkodik annyira, mint Istenhez. Mert nem kevesebb forog most kockán, mint az, hogy el fogják venni az ő életét, ha bedobják az oroszlánok vermébe. Mihez ragaszkodik Dániel? Egyedül Istenhez. Isten az első. Legyen bármilyen világ, bármilyen rendszer, Isten az első. Akkor is, ha Isten tiltó listára helyezik. Akkor is Isten az első, ha emiatt egzisztenciális hátrányok érnek. Akkor is Isten marad az első, ha halál jár érte. Milyen az igaz hit, milyen az igaz ragaszkodás, kérdezik nagyon sokszor. Meddig megy el a hívő ember? Meddig kell elmenni a hívő embernek? Testvérek, az igaz hit és az igaz ragaszkodás az mindig ebben válik láthatóvá ma is, hogy Isten hanyadik a mi életünkbe. Isten az első. Ő a legerősebb kötelék az életünkben, akihez mindig, minden körülmények között ragaszkodunk? Vagy Isten csak egy alternatíva, egy lehetőség, aki persze a bajban jól jön, de egyébként nem kell hozzá annyira kötődni és ragaszkodni? Magam előtt látom magamat, talán imádkozni leborultam volna, de hogy a szobám ajtaját nem nyitottam volna ki, vagy az ablakot, az is biztos. És talán ezért sokan így vagyunk. Hát azért nem reklámoztuk volna, hogy mi engedetlenkedünk a király parancsának. Hát az persze, imádkozni kell. Hát mondja a racionális ember, ne legyünk a magunk ellenségei. Hát ne halljunk meg azért. Nézzétek, mit csinál Dániel. Kinyitja a szoba ablakát, úgy, ahogy szokta. Nyugodtan készülhetnek a paparazzik felvételei, nyugodtan készülhetnek a terhelő bizonyítékok, mert én Istenhez mindenek fölött ragaszkodom. Olyan jó lenne ezen a mai napon mérlegre tenni a mi hitünket, testvérek. Imádkozunk még? Vállaljuk az Urat? Nyitva vannak a mi ablakaink? Vállaljuk-e őt minden körülmények között? Akkor is, ha tiltó listán van, akkor is, ha ezzel szégyen jár, akkor is, ha emiatt hátrányok érnek az életbe, vagy akkor is, hogyha az életünket kellene oda tenni az Úrért. Persze sok mindent ebből nem tudhatunk, de mégis oda tehetjük a mi nagyra tartott hitünket és Istenhez való ragaszkodásunkat erre a mérlegre. Én meddig mennék el? És mit vállalnék az Úrért, az én Istenemért, akiről azt mondom, hogy mindenható, akiről azt mondom, hogy ugyanaz marad, akiről azt mondom, hogy nem rendszerfüggő. Jaj, csak magába nézne sok-sok keresztjén ma ebben a világban, azok a magyar keresztjének is, akik valahogy mégsem álltak elő, akkor, amikor tiltó listán volt az Isten. Valahol a mi megtisztulásunk, a mi nemzetünknek a megtisztulása ebben is, ezen a fázison is át kellene, hogy menjen. Hogy egyszer előálljunk és azt mondjuk végre, hogy nem, mi azért annyira nem ragaszkodtunk az Istenhez. Sokkal szebb dolog persze arról beszélni, hogy mi jártunk templomba. Ez még igaz is lehet sok esetben, de a szívünkben, lelkünkben ragaszkodtunk az Úrhoz. Amikor gyermekeinket, unokáinkat szomszédfaluba, itt-ott, amott fű alatt kereszteltettük, akkor ragaszkodtunk mi az Úrhoz, testvérek. Amikor azzal a renddel, amely az Isten rendje, kellett volna élnünk a saját életünk felett, ítéletet mondani, mertük ezt megtenni. Olyan jó dolog az, hogyha valaki oda tud állni Isten elé, és azt tudja mondani, hogy nem igaz, Uram, nem ragaszkodtam én annyira te hozzád, mint amennyire te ragaszkodsz én hozzám. Most valamivel könnyebb, de vajon mindig így lesz? Vajon mindig így lesz? Álljunk oda Isten elé, és tegyük csak mérlegre, bátran ő előtte a mi életünket, hitünket, meggyőződésünket, testvérek, mennyire ragaszkodunk ő hozzá, mennyire fontos ő nekünk. És nem baj, ha az derül ki, hogy nem volt eddig fontos, mert van bűnbocsánat, és van kegyelem. És az Isten szeretetének a jele az, hogy ma itt vagy, és arról beszél veled, hogy én kész vagyok neked megbocsájtani. Én kész vagyok te neked újat adni. De amíg azt bizonygatjuk Isten előtt, hogy minden jó volt, és minden jó úgy, ahogy van, addig az Isten kegyelme számunkra nem ér semmit. Nos, testvéreim, Dániel kegyelemből élő ember volt, aki ragaszkodott Istenhez, és életében újból és újból tapasztalta, hogy Isten is ragaszkodik hozzá. És ez volt az, amit Dániel körül mindkét uralkodó fölismert. Hiszen nézzétek csak meg, Dáriusz, milyen nehéz szívvel engedi Dánielt az oroszlánok vermébe. Tudja, hogy emberileg itt nincs esély, de azt mondja, hogy ha te Istened meg akar téged menteni, hát mentsen meg! Mindent megtesz azért Dániel, húzza az időt! Még a kormányzóival is szembe menne, hogy ne kelljen Dánielt az oroszlánok vermébe vetni. Miért? Mert tudja, hogy Dániel kicsoda. Tudja, hogy Istenhez ragaszkodó ember, aki nem a király ellen tette azt, amit tett, hanem az Istenéhez ragaszkodik. És ez egy milyen fontos fölismerés, amit Dáriusz fölismert, hogy ez az ember nem ellenem van. Ennek nem az a célja, hogy velem kitoljon. Ez az ember az Istenéhez ragaszkodik. Ismerik ezt rólunk, hogy mi ragaszkodunk Istenhez? Ezt látják rólunk, testvérek? Vagy talán csak azt, hogy mi szeretünk ellentmondani, más véleményen lenni Istenre hivatkozva. Dániel ragaszkodását Dáriusz fölismeri, és ezért nehéz szívvel engedi őt el, mert tudja, hogy egy értékes embert veszíthet, mégis ott van a reménység a szívében. Nos, amikor Dániel megmenekül, mert Isten ragaszkodik ehhez az emberhez, akkor erről tesz bizonyságot Dáriusz. Dániel, a te Istened, az Istenek Istene. Őt kell tisztelni és imádni. Kedves testvéreim, Dániel korában az volt a hasznos, hogy Isten az oroszlánok szájából kimentse Dánielt, és ezért megtette. Nem mindig menti meg Isten az övéit az oroszlánok szájából. A keresztjén mártírok sokasága veszett oda arénákban. Oroszlánok, tigrisek, vagy éppen mágia tüzében. Isten nem mentette meg őket. Miért? Megváltozott? Nem. Isten ügyének akkor az volt a hasznára. Dáriusz egy olyan ember volt, akit Isten azzal tudott meggyőzni, hogy Dániel életben maradt. És eljutott Dáriusz ezt látva oda, hogy kiadta az egész birodalmára szóló rendelkezést. A kereszténység első idejében a mártírok vére lett az a mag, amely majd szülte azt a fölismerést, hogy Isten az Isten, hogy nincs rajta kívül más. Testvérek, Isten útjai és döntései számunkra sokszor lekövethetetlenek. Mégis azt látjuk, hogy Isten az övéit arra szeretné használni ebben a világban, hogy az ő nagysága és dicsősége fölragyogjon az emberek előtt. És talán ezzel az alázattal kell ebben a világban őhozzá ragaszkodnunk, hogy ő rajtunk és általunk is az ő dicsőségét akarja felragyogtatni. Akár megment, akár otthagy látszólag bennünket a veszedelembe, semmi más célja nincs Istennek, mint hogy még többen felismerjék azt, amit Dáriusz is fölismert. Rajta kívül nincs más Úr. Adja Isten, hogy bármiben járat is bennünket, nehézségekben, vagy éppen győzelmekben, az ő dicsőségét hirdethesse a mi életünk. Ragaszkodjunk őhozzá, hitünknek szerzőjéhez, fejedelméhez, és higgyük el, hogy ha mi életünk legerősebb kötelékével kötődünk oda őhozzá, a mi Urunkhoz, ő is oda kötődik mi hozzánk. Mert oda kötődött annak előtte, mielőtt még mi lettünk volna. Így imádkoztunk itt, és így emlékeztünk Isten igéjéről az Isten tisztelet kezdetén, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez az az isteni kötelék, amelyel Isten ragaszkodik az övéihez, ragaszkodik hozzád és hozzám. Ezért ragaszkodhatunk mi is ő hozzá. Adja az Úr, hogy átütő példaképeivé legyünk ő néki. Amen. Kedves testvérek, a 357. dicséretünk első és hetedik versét énekeljük most, az ígére válaszolva. 357. dicséretünk első és hetedik versét, Jézus, én bizodalmam. Jézus, én bizodalmam, és megváltom életemben. Benned van nyugodalmam, nem kell semmitől rettegnem. Halál nagy éjszakája, bár rettencsen fullankja, emelt fel hát lelkedet, hagyj el minden földi vágyat. Bízd rá, Ura, szívedet, kiből édvességed árad. Jézusnál tarts kincsedet, légyen Jézus és szíved. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, azért a szeretetért és ragaszkodásért, amellyel a téged félőkhöz ragaszkodsz. Köszönjük, hogy elvégezted a te fiadban a mi megváltatásunkat, és életünknek idejében közel hoztad hozzánk ezt a titkot, hogy megértsük, és a benned való reménység által fiadért örök életünk legyen. Köszönjük te neked, hogy senkit nem hagysz elveszni a tieid közül, hanem bizonyságát adod napról napra annak, hogy milyen fontosak vagyunk te neked. Áldunk, magasztalunk és dicsőítünk téged ezért, és arra kérünk, végezd el a mi szívünkbe, hogy ez a te hozzánk való ragaszkodásod és jó indulatod bennünket, magunkat személyes ragaszkodásra bírjon. Könyörülj meg rajtunk, hogy el ne hagyjunk téged, mi hű megváltónkat, hanem hadd tudjunk hozzád ragaszkodni, aki változhatatlan és örök Isten vagy. Taníts, formálj bennünket a te képedre, és emlékezzél meg rólunk. Erősíts meg bennünk a hitet, a ragaszkodást, és vedd el szívünkből mindazokat a kételyeket, amelyek ott vannak veled kapcsolatosan. Urunk, hadd legyen nekünk erősségünk az, hogy hozzád tartozunk, és te a magadévá fogadtál bennünket. Így taníts meg bennünket élni ebben a szüntelen változó világban, és engedd, hogy a te nevednek dicsőségét hordozhassa a mi egész életünk. Urunk, emlékezzél meg rólunk, családjainkról és szeretteinkről. Fogadd a mi hálaadásunkat gyermekeinkért, köszönjük, hogy megőrizted őket a tanév során. Adjad, Urunk, hogy nyugodt, békességes nyaruk lehessen. Őrizd és védd meg őket a bajoktól, amelyek rájuk leselkednek. Adjad, hogy mindazok az Isten tiszteletek, alkalmak, amelyeket számukra szervezünk, jó végbe menjenek. Urunk, őrző kezedre bízzuk életünket, és azt kérjük tőled, engedd meglátnunk és megtapasztalnunk, hogy milyen jó dolga van annak, aki hozzád ragaszkodik. Így tarts meg bennünket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége maradjon mi velünk. Amen. Kedves testvéreim, a 398. dicséretünk vezet bennünket vissza az ige üzenetéhez. A 398. dicséretünket énekeljük mind az 5 versével Isten tiszteletünk végén. Úr lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fénye süt. A Jézus mindenütt, hol csak a nap.